Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Luxemburgi Zsigmond külpolitikáját nem csak a Balkán félsziget irányából az egyre fenyegetőbben megnyilvánuló oszmán-török veszély kötötte le. A király a hosszú uralkodása során nagyon fontosnak tartotta a nyugat felé irányuló külpolitikát is, már csak azért is, mert családjának származása szinte kötelezővé tette az ilyen irányú figyelmet. Témánk Zsigmond király külpolitikája. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Igen, a múlt héten elkezdtünk beszélni Zsigmond király külpolitikai tevékenységéről, egy olyan tevékenységről, amelyre a magyar király nagyon komoly figyelmet fordított. Elődeivel ellentétben nem csak a magyar külpolitika úgymond hagyományos érdeklődési területeit követte, hanem olyan külpolitikai célokat is előtérbe helyezett, amelyeket uralkodásáig más magyar királyok nem követtek. Mint például a német-római császári cím megszerzését, vagy a katolikus egyházszakadás felszámolását.
Történész úr, ahogy szoktuk, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A királyaink voltak műsorsorozatunkat István király, Szent István király uralkodásával kezdtük, akit államalapító királyunknak tekintünk. István király azzal, hogy biztosította saját magát számára a hatalmat, illetve megkoronáztatta magát magyar királynak a pápától kapott koronával, tulajdonképpen megteremtette a keresztény magyar királyságot. Ezzel párhuzamosan István királynak tulajdonítjuk a magyar királyságnak a megszervezését, kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, háttérbe szorítva a különböző helyi törzsi vezetőket, és ezzel párhuzamosan létrehozta a magyar királyságnak a közigazgatását, ugyanis vármegyéket alapított a Kárpát-medence egész területén. István király nevéhez írott törvények fűződnek, az első oklevelek kibocsátását szintén neki tulajdonítjuk, illetve ő verette az első magyar pénzt, amivel jelentősen hozzájárult a gazdaság fellendüléséhez. István király szervezte meg a keresztény magyar egyházat a magyar királyság területén, egyházmegyék, vagyis püspökségek, illetve érsekségek létrehozásával. István király ezen kívül kimondott figyelmet fordított a külpolitikára is, arra törekedett, hogy a szomszédos államokkal, elsősorban Német-Római Birodalommal, valamint a Bizánci Császársággal jó viszonyt ápoljon. A trónutódlás kérdésének a megoldása viszont nem sikerült túlságosan jól István király számára, fiai még élete során elhunytak, ezért az alkalmasság elve alapján unokaöccse testvérét, Orszaoló Pétert jelölte ki örökösévül, akiről úgy gondolta, hogy folytatni fogja az által elkezdett politikát. Ezt egy közeli rokon, Vazul nem tudta elfogadni, ezért összeesküvést szőtt István király ellen. Az első magyar király ezt az összeesküvést viszont Vazul megvakítatásával és fiainak száműzésével torolta meg. Az 1038-ban bekövetkező halálát követően, István király 1038-ban bekövetkező halálát követően első Péter, vagyis Orszaoló Péter kerül egy rövid ideig a magyar trónra, akit viszont az előkelők elégedetlensége menekülésre késztet. Az összeesküvők Abba Sámuelt, István király egy rokonát jelölik ki az új királynak, viszont Abba Sámuelnek az uralkodása sem túlságosan hosszú, a német hűbért elfogadó Pétertől katonai vereséget szenved, így második alkalommal is első Péter fejére kerül a korona. Első Péter másodszor sem tudja megtartani hatalmát, egy belső összeesküvés, illetve egy pogánylázadás vet véget uralmának. A helyzetet Vazul fia első András használja ki, aki a magyar királyság élére áll, és megszerzi a királyi címet. Vazul helyreállítja a magyar keresztény egyház megtépázott tekintélyét, illetve visszaveri a német támadásokat, amelyeknek a célja a német-hűbéri viszony elismerése volt. Ennek a próbálkozásnak a során hozza létre a dukátusnak, vagyis a hercegségnek az intézményét, és ezt az intézményt öccse Béla számára hozza létre. Béla herceg ezt az intézkedést úgy értelmezi, hogy ő lett a kijelölt trónörökös, és amikor első András saját fiát Salamont koronáztatja meg királynak, akkor ez testvérháborúhoz vezet András és Béla között, és ebből a háborúból András kerül ki vesztesen, aki nem csak koronáját, hanem életét is veszti a konfliktus során. Így rövid időre első Béla fejére kerül a magyar királyi korona, viszont egy furcsa baleset következtében halálos sebet kap, így ez lehetőséget ad András fiának, Salamonnak, hogy visszatérjen Magyarországba és megszerezze a királyi címet. Salamon király uralkodásának a kezdetén kibékül Béla fiaival, Gézával, illetve Lászlóval, és közel egy évtizedig közösen irányítják a magyar királyságot. Az unokatestvérek között is konfliktus bontakozik ki, és ebből a konfliktusból Géza, illetve László kerülnek ki győztesen. Salamon csak az ország északnyugati részén egy kis területet tud megőrizni saját uralma alatt. Így a magyar királyság élére igaz ellenkirályként első Géza áll, akit korai halála után testvére első László, vagyis Szent László követ a magyar királyság élén. László király sikeresen megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a királyi címről, és bevezeti azokat a reformokat, amelyekre szükség volt a magyar királyság megerősítése érdekében. Például László király uralkodása alatt szigorú törvényeket vezetnek be, amellyel a magyar királyság belső problémáit, a tolvajlás kérdését próbálják megoldani. Ezen kívül László király jelentős egyházi intézkedéseket is bevezet, például ő hozza létre az ágrábi püspökséget, vagy ő kezdeményezi István király, Imre herceg, illetve Gellért püspöknek a szentélyavatását. Ugyanakkor László király sikeres külpolitikát is folytat, kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra, valamint beavatkozik az investitúra harcba a pápasság oldalán, legalábbis az uralkodásának az első részében. László király halálát követően unokaöccse első Kálmán, vagyis Körmes Kálmán, Európa egyik legműveltebb uralkodója kerül a magyar királyság élére. Kálmán folytatja nagybátyja politikáját, vagyis jelentős belső reformokat vezet be, például enyhíti azokat a szigorú törvényeket, amelyeket elődje hozott. Ezzel párhuzamosan kiterjeszti a magyar egyház szervezetet is, ő hozza létre a nyitrai püspökséget. Külpolitikában is igyekezett Kálmán király követni László király példáját, kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára, ezzel a magyar királyság tengeri kijárathoz jut. Viszont Kálmán király uralkodása során kénytelen szembenézni testvérének, Álmos hercegnek az összeesküvéseivel, aki megpróbálja testvérétől elragadni a koronát, és ezeket az összeesküvéseket végül Kálmán király öccsének a megvakítatásával torolja meg. Kálmán király halálát követően fia második István kerül a magyar királyság élére, akinek másfél évtizedes uralkodása nem mondható túlságosan sikeresnek, és amikor 1031 1941-ben gyerektelenül meghal, akkor lehetőség adódik a második Béla, vagyis Vak Béla számára, hogy megszerezze a trónt, így Álmosnak a fia, az Álmosság kerül Magyarország élére. Második Béla sikeresen megszirádítja a egy évtizedes uralkodása alatt a királyi hatalmat, igaz ezt az ellenzék fizikai megsemmisítésével éri el. Így amikor korai halálát követően fia második Géza kerül a magyar királyság élére, akkor egy erős országot örököl apjától. Második Géza uralkodása alatt azonban ez a belső egység szertefoszlik, a magyar királyság konfliktusba kerül a bizánci császársággal, és ennek a konfliktusnak a következményeképpen megjelennek a trónkövetelők második Géza testvérei személyében. Természetesen ezeket a trónkövetelőket a bizánci császárság támogatja a háttérből. Így amikor második Géza alig 30 éves korában váratlanul meghal, a magyar királyságnak a helyzete egyáltalán nem volt fényes, és fia harmadik István csak nagy nehézségek által tudja megőrizni koronáját nagybátyjaival, második Lászlóval, illetve negyedik Istvánnal szembe. Viszont harmadik István végül is győztesen kerül ki az ellenkirályokkal folytatott konfliktusból, és sikeresen megerősíti a hatalmát. Harmadik Istvánnak sikerül békét kötni a bizánci császársággal is, igaz, ez jelentős területi veszteségeket eredményez a magyar királyság számára. Harmadik István váratlan halálát követően harmadik Béla kerül a magyar királyság élére, aki nem csak a 12. század, hanem az Árpádháznak az egyik legnagyobb uralkodója is volt. Harmadik Béla a bizánci nevelés tapasztalataira alapozva az írásbeliség terjesztésére törekszik, ezért létrehozza a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a működését a magyar királyságban. Ezzel párhuzamosan növeli a királyi jövedelmeket, így harmadik Béla Európa egyik leggazdagabb uralkodójának mondhatta magát. Ezen kívül sikeres egyházpolitikai intézkedéseket is végre tud hajtani, ő kezdeményezi László királynak a szentélyavatását, valamint támogatja a magyar diákok külföldi tanulmányútjait is. Külpolitikájában is meglehetősen sikeres volt harmadik Béla, hiszen visszaszerzi a bizánci birodalom irányába elvesztett területeket, és megpróbálja a halicsi fejedelemséget is uralma alá vonni. Igaz, ez utóbbi próbálkozás csak ideiglenes sikereket eredményez. Harmadik Béla halálakor egy erős magyar királyság kerül fia Imre kezébe, aki viszont rövid uralkodása alatt öccsének, András hercegnek a kihívásával kell szembenézzen. Így Imre király uralkodása tele van belső konfliktussal, és ezt a konfliktust örökli tulajdonképpen fia harmadik László is, akinek a néhány hónapos névleges uralkodása tulajdonképpen egy lábjegyzet a magyar történelembe. Harmadik László halálát követően a magyar királyság élére második András kerül, aki 30 éven keresztül meg tudja őrizni a királyi címet. A második András uralkodás alatt jelentős változások következnek be a magyar királyságba, elsősorban a birtokstruktúrában a magyar király óriási birtokokat adományoz el, és ezzel tulajdonképpen a királyi hatalmat gyengíti meg. Második András uralkodása során állandó pénzhiánnyal küszködik, nem csak a birtokok eladományozása miatt, hanem azért is, mert aktív külpolitikát próbál folytatni, mindenképpen meg akarja hódítani a halicsi fejedelemséget, részt vesz az 5. keresztes hadjáratba is, és ez a külpolitikai tevékenység rengeteg pénzbe kerül a magyar királyságnak. Így a királyi hatalom uralkodása során jelentősen meggyengül, belső összeesküvéseknek vagyunk tanúi, gondoljunk csak Gertrudis királynőnek a meggyilkolására, illetve a nemesség mozgalma egyre inkább megerősödik, és arra kényszerítik András királyt, hogy kibocsátsa az aranybullát, ami ugyebár a nemességnek a jogait biztosítja. Ezen kívül András király még saját fiával, Béla herceggel is ellentétbe kerül, ez utóbbi nem értett egyet apja politikájával. Második András hosszú uralkodását követően fia negyedik Béla kerül Magyarország élére, aki azzal a céllal foglalja el a királyi trónt, hogy úgymond visszacsinálja mindazt, amit apja elrontott. Azonban negyedik Bélának erre nincs lehetősége, uralkodását derékba töri a kelet felől érkező mongol-tatár támadás, amely szinte elpusztítja a magyar királyságot. Viszont negyedik Béla sikeresen újjáépíti és megerősíti a magyar királyságot, így hosszú uralkodása során a királyság talpra áll, és méltan nevezhetjük negyedik Bélát a második hónalapítónak. Őt 5. István követi a magyar királyság trónján, viszont rövid uralkodását követően negyedik László birodalom foglalja el a királyi trónt. Ekkor már megmutatkoznak azok a belső problémák, amelyek egyre inkább felszínre kerültek az utóbbi évtizedekben, és pedig a nemesség, az előkelők óriási földbirtokokat tudtak megszerezni, ezáltal pedig lehetőségük adódott, hogy a király ellenébe is politizáljanak. Így IV. Lászlónak az uralkodása inkább a belső anarchiának az elmélyüléséről szól, és IV. László hiába próbálkozott rendet teremteni, ebben teljesen sikertelen volt. IV. László halálát követően állítólagos rokona, III. András kerül Magyarország élére, aki szintén szembe kell nézzen az országba kialakuló anarchiával, és neki sem sikerül túlságosan rendet teremteni. Így amikor 1301-ben váratlanul meghalt, akkor nem csak az Árpádház halt ki, hanem a Magyar Királyság is a szétesés szélén állt. III. András halálát követően előbb a cseh rendszer, majd a bajor Otto szerzik meg a magyar királyi címet, de végül tartósan az Anjou házból származó első Károly, vagyis Károly Robert kerül a Magyar Királyság élére. Károly Robert, a háromszor megkoronázott király, sikeresen legyőzi a tartományurakat, ezzel megerősíti a királyi hatalmat. Ezzel párhuzamosan jelentős gazdasági intézkedéseket vezet be, növeli a királyi jövedelmeket, így megteremti az erős királyi hatalomnak az anyagi hátterét is. Károly király ezen kívül sikeres külpolitikát is folytat, nagyon jó viszonyt ápol a Lengyel királysággal, valamint a cseh királysággal, és Magyarországot újra Közép-Európa egyik hatalmi tényezőjévé tudja tenni. Károly király egy stabil Magyarországot örökít át fiára, első Lajosra, aki ezt a belső stabilitást külső aktivitásra használja fel, hiszen Lajos király uralkodása bővelkedik a háborúkban, a nápolyi királyság ellen, Velence ellen, a litvánok ellen, a Balkán-félszigetre vezet hadjáratokat, így talán ő a legaktívabb magyar uralkodó külpolitikai szempontból. Azonban Lajos király nem tudja sikeresen megoldani a trónutódlásnak a kérdését, hiába fiúsítja lányát Máriát, végül nem tudja biztosítani számára a magyar trónt. Lajos halálát követően rövid ideig Máriát koronázzák királyá, viszont a nemességnek egy része ezzel nem ért egyet, és a nápolyi származású II. Károlyt támogatja, így II. Károly rövid időre, 39 napra magyar királynak is mondhatja magát, amíg egy összeesküvés áldozata nem lesz. Az így kialakuló belső anarchia közepette végül a magyar előkelők Mária férjét, luxemburgi Zsigmondot koronáztatja meg királya, akinek az uralkodásáról beszéltünk az utóbbi műsoraink során. Láttuk azt, hogy Zsigmond uralkodása első szakaszában jelentős földbirtokokat kell eladományozzon annak érdekében, hogy meg tudja erősíteni hatalmát, de sikeresen létrehoz egy új nemesi réteget, amely hozzá feltétlenül hű, és ennek a nemesi rétegnek a segítségével meg tudja erősíteni a hatalmát, ezen kívül pedig jelentős belpolitikai reformokat is be tud vezetni kormányzati, bírósági, pénzügyi téren, és ezek a sikeres reformok megteremtik az aktív külpolitikájának is a hátterét. És erről az aktív külpolitikáról beszéltünk a múlt heti műsorunkban, Magyarország déli határai mentén ekkor egy jelentős veszély jelent meg, és pedig az oszmán-török fenyegetés, és arról beszéltünk, hogy Zsigmond király hogyan próbálta ezt a fenyegetést felszámolni. Láthattuk, hogy először egy keresztes hadjáratot próbál indítani a törökök ellen, viszont ez a keresztes hadjárat csúfos kudarcba fullad Nikápolynál, majd ezután a védekezésre próbál koncentrálni, először is megteremti a végvárrendszert a Magyar Királyság déli határai mentén. Arra törekedik, hogy a balkáni államokból ütköző államokat hozzon létre a Magyar Királyság déli határai mentén. Ez a politika kezdetben sikeres volt, és egészen 1412-ig, 1413-ig sikeresen is működik. Noha Boszniának a meghódítása nem ment éppenséggel zökkenőmentesen, de sajnálatos módon 1413 után ez a rendszer, amit Zsigmond király kiépített, ez a szövetségi rendszer egyre komolyabb nehézségekkel küzdött. Az oszmán támadások ugyanis 1413 után újra kezdődtek, és 1414-től a török seregek portyáztak Szlavóniában, és 1415-ben a boszniai Doboj vára alatt megsemmisítettek egy magyar hadsereget is. Így Bosznia továbbiakban is egy nehezen pacifikálható terület marad a magyar királyság számára. A Bosznia királya ugyan 1425-ben elismerte Zsigmond fennhatóságát, de állandó támogatásra szorult. Egyedül az 1404-ben magyar kézre került Bernik vára nyújtott némi védettséget a fenyegetett Szlavóniának. Közben keleten sem alakultak jól a dolgok, ugyanis a hasalföldi Mircea Vajda halálával a fejedelemsége is váratlanul kihullott a magyar védelmi rendszerből, és többé nem sikerült abba tartósan bekapcsolni. Noha erre az 1420-as években számos kísérlet történt. Havasalföldön is a magyar és a török párt hívei kerültek szembe egymással, de hosszú távon az utóbbiak bizonyultak erősebbnek. Zsigmondnak 1419-ben az volt az első dolga, hogy egy hadjárattal visszafoglalja Szörényvárat, 1423 és 26 között pedig Ozorai Pipó vezetett háromszor hadjáratot Havasalföldre. Néhány évre sikerült is biztosítani a magyar párti második dán uralmát, de 1432-ben ismét a török befolyás kerekedett felül. Ezeknek a fejleményeknek súlyos következményei voltak elsősorban Erdélyre nézve, ezután egymást érték a pusztító török betörések, például 1420-ban magát az erdélyi vajdát verték meg nyílt csatában a törökök, 1421-ben Brassót, 1432-ben a barcaságot, 1438-ban pedig Szászsebest prédálták fel a török protjázók. 1427-től Lazarevics István szerb despota halála után Szerbia sem nyújtott tökéletes védelmet a magyar végváraknak. Egy évvel előbb, 1426-ban Zsigmond és a despota ugyan szerződésben rendezték Szerbia jövőjét. Ennek értelmében a szerb uralkodott öccse Brankovics György követte majd a trónon és magyarországi birtokaiban. Cserébe Nándorfehérvár és Galambóc magyar fennhatósága alá került. A szerződésnek azonban csak részben sikerült érvényt szerezni, ugyanis 1427-ben Brankovics csak ugyan elfoglalta a szerb trónt, Zsigmond pedig birtokba vette Nándorfehérvárat, de Galambócot a várszerb kapitánya török kézre adta. Így Magyarország történetében először közvetlenül szomszédos lett az Oszmán Birodalommal. Zsigmond azonnal megpróbálta visszafoglalni a várat, de 1828 tavaszán itt szenvedte el a második nagy verességét a törököktől. Ettől fogva a temesi végek és a szeremség is védtelenek voltak a török portyákkal szembe. Galambóc elvesztése után Zsigmond először a német lovagrendre próbálta bízni a magyar végvárak védelmének egy részét. Azonban a lovagok 1432 végén a törököktől olyan súlyos vereséget szenvedtek, hogy a rend nagymestere visszavonta megmaradt rendtársait, és Zsigmond kénytelen volt újból magára vállalni a végek védelmét. Ezután a király az egész védelmi rendszer centralizált irányításával próbálta megerősíteni a védelmet. 1429 és 37 között fokozatosan egy kézbe összpontosította a Szörényvártól az Adriáig terjedő végvárrendszert. Életre Tallóczi Matko került, aki testvéreivel együtt Zsigmond halálakor összesen 44 végvárat kormányoztak. Ez a megoldás valamennyire sikeresnek bizonyult, többé-kevésbé képes volt elhárítani a török portyázó támadásokat.
Történész úr, milyen viszonyt alakított ki Zsigmond király a Verencei Köztársasággal? Folytassuk ezzel a kérdéssel a mai kőbezárt múltunkat.
Zsigmond király uralkodása alatt a Magyar Királyság és a Verencei Köztársaság viszonya tulajdonképpen az utóbbi 100-150 év kapcsolatának a folytatódása volt, hiszen a magyar király ismételten ellenséges viszonyba került a kereskedő köztársasággal. Ennek az ellenségeskedésnek az oka is tulajdonképpen régi volt, és pedig Dalmácia birtok. A Dalmát tengerpart 1358-ban az árai békével jutott ismét magyar uralom alá, de a horvátiak felkelése nyomán az 1380-as évek közepén átmenetileg megingott a magyar fennhatóság etérsét fölött. Zsigmondnak 1394-ben viszont sikerült helyreállítani a uralmát a tartomány fölött. De az 1401-ben kirobbant magyarországi válság már olyan következményekkel járt, amelyek végső soron a magyar uralom megszűnéséhez vezetnek. A magyar trónkövetelő Nápolyi László ugyanis 1402-ben megszállta a Dalmát városokat, és egy részüket, köztük Zárát, az 1403. évi felkelés leverése után is meg tudta tartani. Helytartójukká Hervója boszniai nagyvajdát tette meg, majd 1409-ben, amikor Hervója Zsigmond híve lett, lemondott dalmáciai uralmáról, és 100 000 arany ellenébe minden itteni birtokát és jogát átruházta a Velencei Köztársaságra. Velence még ebben az évben birtokba vette Zára és Nona városokat, az Adriai szigetek egy részét, továbbá Vrána és Novigrád várakat. A városok közül mindössze Spalato, Trau és Szebenikó maradt meg a magyar király hűségén. Ez utóbbi kettőt a velenceiek már 1410 elején ostrom alá fogtak, és ezzel kirobbant a jó ideje esedékes magyar-velencei háború. Miért volt jó ideje esedékes ez a konfliktus? Azért, mert Zsigmond és Velence viszonya már korábban is feszült volt. A köztársaság az 1390-es évekre magához tért, az első Lajostól elszenvedett vereségekből, és 1399 után többé nem volt hajlandó megfizetni azt a 7000 arany évi adót, amelyre Magyarországgal szemben az 1381-es torinai béke kötelezte. Egyúttal nagy arányú terjeszkedésbe fogott az itáliai szárazföldön és az Adriai tenger balkáni partvidékén. Dalmácia megszerzése, velencei szemszögből annak visszaszerzése, ennek az új terjeszkedő velencei politikának volt egyik láncszeme. Az első magyar-velencei összecsapás 1411 és 1413 között zajlott, és a köztársaság javára dőlt el. Zsigmond a szárazföldön, Priaulban próbálta megtörni a velencéiek erejét, és vezérei kezdetben jelentős sikereket értek el. 1412-ben azonban fordult a kocka, Marcali Miklós az isztriai Mótánál vereséget szenvedett, és a két éve ostromolt Szebenikó is megadta magát Velencének. 1413 elején maga Zsigmond nyomult be Kiaulba, de a harc kimenetelét ő sem tudta megfordítani. 1413 áprilisában kénytelen volt 5 évre fegyverszünetet kötni, és Velence foglalásait tudomásul venni. A magyar király figyelmét ekkor már további tervei, az egyetemes zsinat és az egyházszakadás megszüntetése kötötte le. A fegyverszünet lejártával 1418-ban kiújult a háború, de ekkor Zsigmond már beletörődött Dalmácia elvesztésébe, és nem tett komolyabb kísérletet jogai megvédésére. A török veszély kiújulása volna és a csehországi huszita felkelés kitörésével a dalmáciai hadszintér végképp harmadlagos fontosságúvá vált Zsigmond számára. 1420-ban a magyar uralom utolsó támaszpontjai, Spalato és Trau is meghódoltak a velencei köztársaságnak, és ezzel mindörökre véget ért a magyar fennhatóság. A forma szerinti hadi állapot 1433-ig tartott, amikor Zsigmond újból 5 évi fegyverszünetre lépett Velencével, és ebbe tudomásul vette Dalmácia elvesztését. Így Dalmácia elvesztése lett az egyetlen súlyos területi vesztesség, amely Magyarországot érte Zsigmond uralkodása alatt.
Tanár úr, milyen kapcsolat alakult ki Zsigmond király és a német-római birodalom között?
A Zsigmond király és a német-római birodalom kapcsolata különlegesnek mondható. Elsősorban azért, mert Zsigmond apja, IV. Károly is viselte a császári címet. Így nem meglepő, hogy Zsigmond, főleg a bátyja kudarca után, a birodalom jogos örökösének tartotta önmagát. Ezért külpolitikájában kiemelt szerepet töltött be a német-római birodalom. Ebben a kérdésben a döntő fordulat a Velence elleni háború kezdetén következett be Zsigmond ez irányú politikájában. Ugyanis 1410-ben megüresedett a német királyi trón, amelyre a luxemburgi házból Zsigmondon kívül Jodok Morva őrgróf és az egyszer már letett Cseh Vencel is pályázott. A 7 választó fejedelem közül 4 Jodokot, 2 Zsigmondot támogatta. 1410. szeptember 20-án 3 német választó fejedelem Zsigmondot választotta a római, azaz német királya. Mivel a 3 közül az egyik szavazó maga Zsigmond volt, mint brandenburgi őrgróf, ez a szavazás érvényességét vitatottá tette. Ennek ellenére Zsigmond pusszerűen német királyá nyilvánította magát, amit pár napon belül azonban érvénytelenítettek. Jodok viszont időközben elhunyt, ezzel pedig megoldódott a trónutódlás vitája. 1411. júniusában a másik 4 választófejedelem is csatlakozott a Zsigmond megválasztásához. Zsigmond ettől fogva nem csupán Magyarország királya volt, hanem a német-római birodalom uralkodója is. Magyarország personál unióba került a birodalommal, aminek messzeható következményei nem maradhattak el. A magyar király lett az európai kereszténység legnagyobb tekintélyű uralkodója, de helyzetéből következően ezentúl olyan gondok hárultak rá, amelyeknek kevés közük volt a magyar királysághoz. Gyakran kellett máshol jelen lennie, így már a velencei háborút követően 6 évig maradt külföldön, és csak 1419 elején tért haza. Zsigmond ekkori és későbbi külföldi útjai és tevékenységei tevékenysége szigorúan véve nem részei a magyar történelemnek, de csak ezek ismeretében tudjuk pontosan megítélni szerepét és egyéniségét. Zsigmond politikájában ettől fogva szorosan, olykor kibogozhatatlanul fonottak össze Magyarország, a német-római birodalom, sőt az egyetemes kereszténység problémái. Ennek ellenére Zsigmond mindvégig elsősorban magyar király volt, még ha gyakran is volt távol az országtól, egyszerűen azért, mert országai közül ez volt az egyetlen, amelynek tényleges uralkodója volt. Ugyanis a birodalommal más volt a kapcsolata. Itteni megválasztása nem csökkentette, inkább növelte számára a magyar trón jelentőségét. A mindenkori német király névleg az akkori Európa legnagyobb országának, a német-római Szent Birodalomnak állt az élén, de kevés hatalommal és még kevesebb jövedelemmel rendelkezett. A 13. század közepe óta a birodalom több száz kisebb-nagyobb egyházi és világi fejedelemségre bomlott, amelyek gyakorlatilag mind önálló politikát folytattak, hadakoztak és szövetkeztek egymással, anélkül, hogy tekintettel kellett volna lenniük bármilyen felsőbb hatalomra. A mindenkori német uralkodó maga is a fejedelmek egyike volt, és királyi tekintélye főképp attól függött, mekkora erőt tudott meríteni saját tartományából. Ezen kívül csupán a szövetségesül megnyert fejedelem társaira, vagy az úgynevezett birodalmi városokra számíthatott. Ezek valójában önálló városállamok voltak, de az uralkodó megszállhatott bennük utazásai során, és még némi adót is szedhetett tőlük. Zsigmond magyar királyként jóval nagyobb függetlenséget élvezett, mint a német uralkodók általában. Hátországa, a magyar királyság nem volt a birodalom része, és összehasonlíthatatlanul erősebb volt bármely német fejedelemségnél. Zsigmond német királyként otthont és biztos támaszt talált benne, ahonnan pénzt és katonai erőt meríthetett immár európai távlatú terveihez. Hosszabb távon nézve, Zsigmond egyik legfontosabb célja a császári cím megszerzése volt. A német uralkodót a 10. század óta hagyományosan megillette az a jog, hogy a pápával, római királyból császárra koronáztassa magát. Ez csak látszólag volt formaság, valójában óriási presztíz növekedéssel járt. A koronázás a német uralkodót német-római császárra avatta, vagyis rangban a kereszténység első fejedelmére emelte. Ehhez azonban el kellett jutni a Rómába, ami az idők folyamán egyre veszélyesebbé és költségesebb vállalkozás lett, és egyre ritkábban került rá sor. Zsigmond apja, a IV. Károly még járt Itáliában, de közvetlen elődei közül sem Vencel, sem az őt követő Falsi Rupert nem jutott már el oda. Zsigmond ambíciói között tehát kiemelt helyen szerepelt a római út és a császári korona megszerzése, ahhoz azonban, hogy ezt elérje, előbb magát a római pápaságot kellett helyreállítania, ami viszont összefüggött a keresztény egyház általános reformjával.
A kőbezárt múltunk megmaradt perceiben legyen arról is szó, hogy mi volt Zsigmond király legfontosabb külpolitikai törekvése egyházi kérdésekben.
A 15. század elején mind a pápai szék, mind a kereszténység évtizedek óta súlyos válságban volt, ami a nyugati egyház kettészakadásában nyilvánult meg. Ugyanis 1378-ban kettős pápa választásra került sor, az egyik pápa Rómában, a másik Avignonban rendezte be udvarát. Ettől fogva két pápa és utódaik elkeseredett harcot vívtak egymással, és ez a küzdelem idővel egész Európát megosztotta. Nyugaton inkább az avignoni, Közép-Európában inkább a római egyházfőt ismerték el az uralkodók a jogszerinti pápának. Ennek a szakadásnak 1409-ben a bíborosok egy csoportja azzal próbált véget vetni, hogy Pízába egyetemes zsinatot hívott össze, ezen mindkét pápát megfosztották méltóságától, és helyettük egy harmadikat választottak meg. Az egyház válsága azonban ezáltal tovább súlyosbodott, mert a zsinat nem volt egyetemes. Illetékességét az uralkodók közül csak néhányan ismerték el, köztük volt Zsigmond is, a többiek viszont kitartottak a maguk pápája mellett. Így a jó szándék ellenére a nyugati egyház immár három táborra szakadt. Az egyház szakadásnál még súlyosabb gond a kereszténységnek a válsága volt, amit az egyház elvilágiasodása idézett elő. A 14. század eleje óta egyre többen hangoztatták magán az egyházon belül is, hogy a papság távol került a Krisztus ideáloktól. Ennek következtében egyesek a meglévő intézmények megreformálását követelték, míg mások eljutottak odáig, hogy magát a katolikus intézményrendszer létjogosultságát vonták kétségbe. Kezdetben mindezen csak a teológusok töprengtek, de 1400 táján már számos helyen a szószékről hangzottak el ezek a nézetek, bevonva a hívők tömegeit ebbe a vitába, így egyre többen jutottak arra a felismerésre, hogy az egyház dolgai nincsenek rendben. Ennek következtében az egyházi reform kérdése most már azok számára is sürgetővé vált, akik nem törekedtek gyökeres változtatásra, hiszen mindenképpen tenni kellett valamit, ha elejét akarták venni a radikális nézetek terjedésének. Ilyen körülmények között egyre erősebb lett a meggyőződés, hogy a válság megoldása egy egyetemes zsinat feladata. Ezt nem csak a válság ténye ébresztette, hanem összefüggött a rendiség eszméjének a terjedésével is. Zsigmond Németh királlyá választásakor már nyilvánvaló volt, hogy csak a zsinattól lehet remélni a válság megoldását. Különösen a pizai zsinat tapasztalatai után lett fontos, hogy a zsinat ne csak nevében, hanem ténylegesen is egyetemes legyen, amelyen a nyugati kereszténység minden országa képviseltesse magát, amelynek döntéseit közös egyetértéssel hozzák meg, és azok ennél fogva minden részvevőre nézve kötelezőek. Zsigmondra, mind a császári cím várományosára hárult, hogy a zsinatot megszervezze és irányítsa. Maga a feladat azonban majdnem lehetetlennek tűnt. Egyfelől olyan halálos ellenségeket kellett tárgyalóasztalhoz ültetni, mint a franciákat és az angolokat, akiket nemzedékek óta szembeállított a százéves háború. Másfelől a leendő résztvevőket eleve mély ellentétek osztották meg. A három pápa személyén kívül maga a reform, amit nem mindenki kívánt, és aki kívánta, az is mind mást értett rajta. Zsigmond király legnagyobb érdeme, hogy a zsinat egyáltalán összeült, és a legfontosabb kérdésben eredménnyel zárult. 1413-ban Zsigmond elhagyta Magyarországot, és a magyar történelembe mindaddig példanélküli módon 6 évig nem tért haza. Ezt csak biztos hátország tudatába tehette meg, amelyről távol létében Garai Miklós nádor gondoskodott. Előbb Itáliába ment, ahol 413 végén fenyegetésekkel rábírta az általa elismert pizai pápát, 23. Jánost a zsinat összehívására. Majd különböző diplomáciai manőverekkel elérte, hogy a francia és angol főpapok is részt vegyenek rajta. A gyűlés 1414 novemberében nyílt meg Konstanz birodalmi városában, és 1418. április 19-én osztott fel. Gyakorlatilag egész Európa képviseltette magát rajta. Több ezer főpap, fejedelem és lovag mellett jelen voltak, és szót kaptak az egyetemek küldöttsége is. Így a konstanci zsinat a középkori Európa legjelentősebb kongresszusa volt. Ülésein Zsigmond elnökölt, és tekintélyével mindvégig kézben tartotta a tárgyalások irányítását. Minden alkalommal képes volt megtalálni a zsákutcából kivezető utat, és kizárólag az ő szívosságának és kivételes diplomáciai tevékenységének köszönhető, hogy a zsinat végül eredményt tudott felmutatni. Addig azonban, amíg ezt elérte, sok tárgyalásra és egy hosszú diplomáciai körútra volt szükség. Két pápát aránylag könnyen sikerült lemondatnia, a harmadiktól azonban csak egy fáradtságos utazás állán szabadult meg. Ez utóbbit a Pireneusi félsziget uralkodói és Skócia támogatták, és egyházai kezdetben meg se jelentek a zsinaton. Zsigmond ezért 1415-ben a dél-franciaországi Perpignanba látogatott, és személyes tárgyaláson bírta rá az anagóniai királyt, hogy ejtse az avignoni pápát. A döntéshez a kasztíliai és portugál udvarok is csatlakoztak. Innen 1416 folyamán előbb Párizsba, és onnan Londonba utazott, hogy megpróbáljon közvetíteni a franciák és az angolok között a kiült 100 éves háborúba. Miután ez még neki sem sikerült, 1414. augusztusában Canterbury-ben az angol királya lépett szövetségre. Több ezer kilométeres utazására nagyszámú magyar kísérlet követte, akik közül sokan most szembesültek először a fejlettebb nyugat-európai társadalmi és kulturális viszonyokkal. Zsigmond másfél évi távollét után 1417 elején érkezett vissza Konstanzba, ahol végül learadhatta a fáradozásainak gyümölcsét. Ugyanis a zsinat spanyol főpapok részvételével kimondta az avignoni pápa letétét, és 1417. november 11-én a bíborosok egyhangulag megválasztották az új pápát 5. Márton személyébe. A nyugati egyházszakadás ezzel véget ért. Konstanzi zsinaton viszont nem sikerült eredményre jutni, a másik kérdés az egyház átfogó reformja ügyeibe. Ugyanis a zsinat miközben könyörtelenül fellépett a radikális reformtörekvésekkel szemben, anélkül oszlott fel, hogy bármi érdemlegeset tett volna az egyház belső megújulásáért, mindez nagy hatással volt Zsigmond további sorsára, főleg a csehországi ügyeire.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során Zsigmond külpolitikájával sikerült foglalkozni, külpolitikáját számos irányba folytatta, és kiemelt fontosságot tulajdonított természetesen az oszmán-török fenyegetésnek, és ezen a téren arra törekedett, hogy hadügyi reformjaival, valamint a végvárrendszer kiépítésével megerősítse az ország védelmét. Ezen kívül a Balkán térségében az ütköző államok létrehozásának is nagy fontosságot tulajdonított, Boszniát, Szerbiát és Havasalföldet akarta felhasználni, úgymond védőfalként a Magyar Királyság déli területeinek a biztosítására. Viszont amíg a végvárrendszernek a létrehozása viszonylag sikeresnek bizonyult, addig a balkáni ütköző államok fenntartásának a politikája végül is összeomlik, hiszen egyik balkáni állam felett sem sikerül tartósan biztosítani a magyar befolyást. A balkáni ügyekkel párhuzamosan Zsigmond király Velencével is ellentétbe kerül Dalmácia miatt, és több háborúskodás következtében erről a térségről végül kénytelen volt végleg lemondani. Uralkodás alatt ez volt a legjelentősebb területvesztesség, amit a magyar királyság szenvedett. Zsigmond ezen kívül nagy gondot fordított a nyugati irányú külpolitikára, 1410-ben megválasztották német királyá, és ezután a fő törekvése az volt, hogy elismertesse uralmát az egész német-római birodalom fölött, illetve, hogy megszerezze a császári címet, ami ugyebár egy római koronázással volt elérhető. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani, előbb a nyugati kereszténység dolgait kellett rendbehozza, és ennek érdekében német királyként összehívta a konstanzi zsinatot, amelynek a feladata elsősorban a nyugati egyházszakadás megszüntetése volt, illetve az egyház megreformálása volt a másik kérdés, amit felmerült. És hallhattuk azt, hogy Zsigmond király páratlan diplomáciai képességeinek köszönhetően végül is a zsinatot sikerre vitte, és még egy több ezer kilométeres európai diplomáciai körútat is hajlandó volt bevállalni annak érdekébe, hogy elérje a célját, és pedig a nyugati egyházszakadás felszámolását. Viszont a konstanzi zsinat anélkül osztott fel, hogy az egyház reformjának a kérdését megoldotta volna, és ennek még jelentős következményei lesznek Zsigmond külpolitikájára nézve. A jövő héten még néhány kérdés elejéig foglalkozunk Zsigmond király külpolitikájával, hiszen a csehországi ügyeit, illetve a német-római császári cím megszerzését még meg kell beszéljük. Utána pedig Zsigmond uralkodásának utolsó éveire fogunk koncentrálni, hogyan ért véget uralkodása, milyen pozitívumok és negatívumok sorolhatók fel e hosszú uralkodás következtében.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.